Köszi szépen, Zotya. Neked mondom, hogy csak a nem barátaim szoktak Péternek hívni. Úgyhogy nyugodtan hívjál Petinek. Nem, ez azért nem egészen igaz így, de az igében nem láttál Petit, hát ez igaz. Vagy lehet, ez egyszerű fordításban lehet, hogy van. Hát elindulunk egy másik történettel. Dávidnak az életéből fogunk nézni egy-két dolgot, és hát egy kis találgatásra hadd hívjalak benneteket. Tekintve, hogy nincsen ilyen rendes prezenter, bocsássátok meg, hogy így időnként szerencsétlenkedni fogok az egérre. Google nem a reklám helye. Ki az, aki meg tudja mondani, hogy ez micsoda? Ez egy település, annyit segítek. Na, nézzétek meg jobban. Okay. Tessék? Tippek? Jó, csináljuk úgy, hogy aki biztosan tudja a választ, az tegye föl a kezét. Jó? Nem olyan biztos. Menjünk egy kicsit messzebb, jó? Innen már látszik, hogy nem Budaörs. Dimbes, Dombos. Van fönt valami. Tippek? Elárulom, nem Magyarországon van. De mind hallottuk már ennek a településnek a nevét. Legalább 100 000-szer. Na jó, azt túloztam, de 1000-nél biztos többször. Mert összesen, nem csak viccelek. Na, nem? Menjünk még messzebb. Így már ismerősebb? Jó, és vajon mi lehet ez a település itt? Mert ugye tippelünk, mert elég messze van. Elárulom, hogy ez egy nagyon pici település. Melyik a leghíresebb nagyon pici település a Bibliában? Így van. Kriszta nyert egy csokoládét, jó? Jövő hétre hozom. Ezért gyerekek fognak neki jobban örülni, de hozok egy csokoládét neked. Miért is játszottuk ezt a kis játékot? A Jelenések könyve ez egy kicsit más volt. Olvastunk néhány gondolatot, tényleg 3-4 sort, és ezen képesek vagyunk hónapokig gondolkodni, rágódni, emészteni, végig gondolni dolgokat. Az ószövetségi történeti könyvek egy kicsit másmilyen. Olvassuk időnként horrorregénynek tűnik, időnként kriminek, időnként van benne egy kis szerelmi regény, és nagyon sok minden történik benne, és igazából akkor értjük meg, hogyha egy picit messzebbről nézzük, hogyha elolvassuk a párbeszédeket, ha próbálunk belehelyezkedni a szereplőknek az élethelyzetébe, hogy vajon ők miket élhettek meg, és hát Dávidról lesz szó, de nem ott kezdjük. Kicsit visszább megyünk, és nagyon fontos dolgokat fogunk megérteni, azt gondolom, abból, ami megelőzte Dávidnak a királyjá szentelését, amikor Sámuel felkente őt Izrael királyának. Dávid volt ugye, Saul volt az első király, utána követte őt Dávid, és ő előttük pedig bírák uralkodtak Izrael fölött, illetve nem is az uralkodása a jó szó, ők intézték az ügyes-bajos dolgokat. Hozzájuk fordult a nép mindenféle problémával, ha háború volt, akkor ők vezették a népet. Sok ilyen bírát ismerünk, Jéhú, ugye Sámson, és ennek az időszaknak egy ilyen elég csúnya vége van. Sámuel, amiközben felcsöperedik gyerekből, Izrael nagy vereséget szenved, elveszítik a frigyládát, és ez egy óriási csapás a népnek. Aztán ilyen-olyan kalandos dolgok után érdemes elolvasni. Nem részletezem, most visszavezeti Isten a szövetségládáját Izraelhez. Sámuel felnő, Izrael bírája lesz, és egész életében végzi a bírói tevékenységet, és szépen kezdenek beállni a dolgok. Kezdenek rendbe jönni a dolgok, a nép visszafordul Istenhez, és úgy tűnik, hogy szépen halad a nép előre, és Isten akarata megvalósul. Van egy kis gond. Sámuelnek van két gyereke, akik viszont nem az ő útján járnak. Sámuel megöregszik, a két fiú átveszi a bírói pozíciót, de nem úgy, ahogy Sámuel. Olyannyira gyalázatos dolgokat tesznek, hogy a nép vezetői elmennek Sámuelhez, és hát úgy finoman jelzik nekik, hogy hát ez így nem lesz jó. Ugyanis a két fiú minden döntésnél úgy zsebre dolgozott, akkor is volt már korrupció, ők ezt nagyon magas fokon űzték, és elmennek a nép vezetői, és Sámuelnek előadnak egy javaslatot. Képzeljük magunkat a vezetők helyébe, körbenéznek körülöttük mindenhol fejedelemségek, királyságok, erős vezetőkkel, komoly felépített infrastruktúrával, hadsereggel, mint az akkori viszonyokhoz képest. Ezt majd később látjuk is. És a következőt fogalmazzák meg Sámuel felé, sokat fogok olvasni, csak úgy hallgassátok, nem kell feltétlenül követni a Bibliába. Olyanok akarunk lenni, mint minden más nép, királyunk bíráskodjék fölöttünk, ő vonuljon előttünk, és vezesse harcainkat. Sámuelnek nem tetszik ez a dolog, ugyanis Isten azt mondta, hogy ő lesz a népének a vezetője, és hát Istennek elmondja, hogy mit kért a nép, és Isten mégis azt mondja, hogy add meg nekik. Igaz, hogy ez nem az én akaratom, de add meg nekik azt, hogy legyen királyuk. És hát Isten, Sámuel elmondja ezt a népnek, viszont figyelmezteti is őket, hogy ez veszélyekkel jár, tehát hogyha valaki hatalmat kap, akkor majd dolgozni fognak neki, adót fizetnek, ezek ismerős dolgok, ugye? Elviszi a legszebb lányokat, ezt már talán kevésbé ismerjük a mai kultúránkban, hála Istennek. Bár a feleségem családja biztos megérte ezt. És hát uralkodni fog fölöttük ennek jó és rossz oldalával is. De a nép változatlanul akarja ezt a dolgot, és tovább lépve Isten összehozza Saullal Sámuelt. Saul ugye elmegy szamarakat keresni, találkozik Sámuellel, nyilván látjuk, hogy Isten alakítja a háttérben a dolgokat, és hát Saul semmit nem sejt, Sámuel elkezdi neki úgy adagolni, hogy hát figyelj, Saul, az az Isten terve, hogy te legyél a király. Először azt mondja neki, mikor Saul a szamarak miatt aggódik, hogy ne izgulj, Saul, hát itt minden, amit körbenézel, az a tied és a házad népéi. Ha valaki ma ezt mondaná nekünk, hogy figyelj, Zola, ne aggódj, hogy jön a fizetés, nézz körül, itt Budaörsön minden a tied, meg a családodé. Amen. Oké. Okay. Saul nem igazán érti a dolgot, hát ugye csodálkozik, hogy ő a legkisebb nemzetségnek a legkisebb családjából a legkisebb királyfi, és nem igazán érti ezt a dolgot, de aztán Sámuel tovább vezeti őt ezen az úton, elmennek egy áldozati torra, beülteti a főhelyre, de jött-ment idegent fogja a proféta, és egyszerűen odaülteti a legelőkelő helyre, mint hogyha bemennék a parlamentbe, és akkor beültetnének előre az országházba legközépre, hogy te vagy itt ma a díszvendég. Kb. Valami ilyesmit lehet elképzelni. És aztán, hát így a részleteket nem tudjuk, de azt olvashatjuk, hogy Sámuel késő estig beszélget Saullal a háztetőn, a házban, az áldozati tor után, és reggel pedig úgy elérnek oda, hogy azt mondja Sámuel, hogy Saul, téged választott ki Isten arra, hogy Izrael királyává legyél. Megkeni olajjal, ezzel jelképesen felszenteli királynak, és aztán mindenféle dolgok és jelek történnek, amik megerősítik Sault abban, hogy igen, ez az Isten akarata. Saul meg hazamegy ezután. Ugye van egy király, akit Sámuel kikiáltott királynak, kikiáltozás az túlzás, de a nép még nem ismeri Sault, úgyhogy összejön a nép, Sámuel összehívja őket, és hát innentől kezdve kicsit úgy furás szemmel fogunk nézni Saullal, mert így vannak érdekes dolgai. Ugyanis Isten a nép számára is szóval tudtukra hozza, hogy ki a király, egy sorsvetésen keresztül, és hát szépen, ahogy az Isten el is határozta, Saulra esik a sors, bemutatnák az új király, de nem találják. El is bizonytalanodik mindenki, hogy egyáltalán itt van-e az az ember, akire esett a sors. Isten azt mondja, hogy igen, csak elbújt a holmik között. Jó király, nem? Elbújt a holmik között, olyannyira, hogy úgy kell odahozni. Aztán, mikor végre föláll, akkor kiderül, hogy egy fejjel magasabb mindenkinél. Úgy képzelem el, hogy ilyen Zola, meg én magasságom, meg Szebi, vagy talán még magasabb is, ilyen Schwarzenegger szélességű figura. Szóval egy erős embert látnak, akinek van kiállása, legalábbis így külsőleg, és fölkiált a nép, hogy igen, éljen a király, megvan Saul. Eltelik egy év, és megtörténik Saul életében az első konfliktus, amikor királyként is kell viselkednie. Az ammoniak megtámadnak egy izraeli várost, körbeveszik, blokád alá vonják, és hát ilyen elég durva feltételeket szabnak a városnak, nevezetesen, hogy A verzió, lepusztítjuk az egész várost, és mindenkit kiírtunk. B verzió, a szolgáink lesztek, de csak akkor, ha kiválhatjuk az egyik szemeteket. Na, itt gondolok ilyen horror történetekre, hogy elég sok ilyen van az Ószövetségben, és a város Saulhoz fordul segítségért. Saul meghallja, hogy mi történik, Isten lelke indítja, összehívja a népet, és bitangul elveri az amálékiakat. Olyannyira úgy fogalmaz a Biblia, hogy akik megmaradtak az amálékiaktól, szétszélettek, olyannyira, hogy nem maradt két ember együtt, úgy megverték őket. Mindenki önmagába igyekezett az életét menteni, futottak haza. És egy év után ez azt gondolhatjuk, hogy ez egy nagyon szép kezdés. Saul összefogta a népet, megverte az amálékiakat, és felszabadította a várost. Sámuel is így gondolta ezt, ugyanis ez az év után látja, hogy Saul bizonyított, megerősödött a pozíciója, akik korábban nem fogadták előtt királynak, ők is megerősítik a pozíciójában, és Sámuel visszavonul. Azt mondja, hogy itt a királyotok, kövessétek őt. Ezzel együtt figyelmezteti a népet és a királyt, ezt hadd olvassam föl nektek. Sámuel ezt mondta a népnek, ne féljetek, ti ugyan elkövettétek mindezt a rosszat, mármint, hogy királyt akartak, és hogy ne Isten legyen a királyuk, hanem egy látható ember. De azért ne térjetek el az Úrtól, hanem szolgáljatok az Úrnak teljes szívből, hiszen nem veti el az Úr a saját népét az ő nagy nevéért, mert tetszett az Úrnak, hogy saját népévé tegyen benneteket. Tőlem is távol legyen, hogy vétkezzem az Úr ellen, és ne imádkozzom többé értetek. Sőt, inkább tanítalak majd benneteket a jó és egyenes útra. Ha azonban mégis gonoszul éltek, elvesztek királyatokkal együtt. Szépen mennek rendben tovább a dolgok, eltelik még egy év, és aztán Saulnak van egy fia, Jonatán, aki kicsit bekavar, lerombolja a filiszteusoknak egy érdek szféráját, úgy fogalmazza a Biblia, hogy egy oszlopát, és hát a filiszteusok berágnak, felvonulnak Izrael ellen, izraeliek is összeállnak, mi is itt vagyunk, szembeáll a két had, de nagyon gyorsan kiderül, hogy nagyon mások az erőviszonyok. Hadd szemléltessem ezt egy kicsit nektek. Saul és Jonatán 2000, illetve 1000 ember vont maga köré, akik hát gondolom valamennyire harcedzettek voltak, és hát voltak a tartalékosok. Ez a 3000 ember felvonult, és jöttek Izrael különböző településeiről, jöttek a férfiak, hogy odaálljanak és bővítsék ezt a sereget. Én úgy satszolom, hogy olyan 5-6 ezer fő körül lehetett, folyamatosan, hogy töltöttek föl. És hát azt olvasok a Bibliában, hogy nem volt igazán semmi komoly fegyverzetük, összesen két darab kard volt. Egyik Saulnak, másik Jonatánnak. Ez volt az összes hadi felszerelés, amit mondjuk számba vesznek a hadviselésben. Fölálltak a filiszteusok is, itt egy kicsit más az erőviszony. 3000 harci szekér, ez ugye 6000 embert jelent legalább, a hajtó meg, aki mögötte van lándzsával vagy íjjal, plusz a szekerek súlya meg a lovak. 6000 lovas, csináltam egy vicces kis számítást, utána olvastam az interneten, hogy egy ló körülbelül átlagosan 350 kiló. Ha ezt felszorozzuk a 6000-rel, akkor ez olyan 2000 tonnás lendület. Úgy képzeljük el, hogy állunk innen a csatamezőn, jobbra-balra emberek fegyver nélkül, és szembe feláll velünk 2000 tonna izomtömeg. Ráadásul azt is megnéztem, hogy egy ló átlagos sebessége 55-60 km/h, amikor úgy megiramodik. Kb. Szembe jön néhány száz kamion. Tehát körülbelül ez lehetett a helyzet. És még fokozzák a filiszteusok, ott azért volt erőforrás. Annyi gyalogos jött, hogy úgy néztek ki, mint a homok a tengerparton. Az izraeliek fölmérték gyorsan ezt a dolgot, és hát finoman fogalmazva úgy olvassuk, hogy befutottak Saul háta mögé, és várták, hogy most mi lesz, onnan kukucskáltak kifele. Következtetni tudunk néhány dologról, nem mindenről számol be pontosan a Biblia, de azt olvashatjuk, hogy Saulnak meg kellett volna várni a Sámuel érkezését, hogy imádkozzanak, és hogy az Istennel menjenek a csatába. Eltelt a 7 nap, Sámuel nem érkezett meg, és így Saul azt látta, hogy így széledezik a nép. Később olvashatjuk, hogy 600-an maradtak vele. Saul nem bírja ezt a nyomást, és azt gondolja, hogy na, itt az idő, hogy kézbe vegyem a dolgokat, tegyem azt, amit Sámuelnek kéne, bemutatja az áldozatot, és ebben a pillanatban megérkezik Sámuel, és hát számon kéri, hogy mit tett. Hadd olvassam ezt is föl nektek. De Sámuel ezt mondta. Mit tettél? Saul így felelt, amikor láttam, hogy a nép széledezni kezd tőlem, te pedig nem érkeztél meg a megállapított időre, de a filiszteusok már összegyűltek Mikmászban, azt gondoltam, hogy rám törnek a filiszteusok Gilgába, és mi még nem esedeztem az Úrhoz. Összeszedtem tehát magam, és bemutattam az égő áldozatot. Akkor ezt mondta Sámuel Saulnak. Ostobaságot követtél el. Nem teljesítetted Istenednek az Úrnak a parancsát, amelyet parancsolt neked, most pedig véglegesen megerősítette volna az Úr Izraelben a királyságodat. Most azonban nem lesz királyságod maradandó, kereshet magának az Úr szíve szerint való embert, és őt tette az Úr népe fejedelmévé, mert te nem teljesítetted, amit az Úr parancsolt. Hát gondoljunk bele, hogy kinevezték Sault, kiválasztották királynak, és 2 év után közli vele Sámuel, hogy ennyi volt, öcsém. Itt a vége. Nem lesz maradandó a királyságod, lesz másik király, aki jobb, mint te. Hát ilyen lelkülettel maradt ott Saul, ugyanis Sámuel ott hagyta, és Saulnak egyedül kellett szembenézni a fennálló konfliktussal. Széthúzódott a frontvonal, de aztán Isten különös módon Saulnak a fián keresztül végrehajt egy hőstettet. Olyannyira nagy ez a hőstett, megzavarja a filiszteusokat, és ilyen mindenféle felborulnak a viszonyok a táborban, a filiszteusok táborában riadalom támad. Isten beszáll a küzdelembe, hoz egy kis földrengést, tudjátok, Jonatán karddal Isten földrengéssel, hogy úgy az erőviszonyokat is lássuk. És olyannyira összezavarja a filiszteusok táborát, hogy úgy írja le a Biblia, hogy hullámzott, mint a tenger. Gondolom már ilyen az izraelieknek ilyen tengeri betegsége lehetett. Hullámzott a filiszteusok sokasága. Saul gondolja, hogy most akkor imádkozzunk, kérdezzük meg Istennel, mi van, de akkora nagy az űrzavar, hogy látják, hogy itt menni kell és ütni kell az ellenséget, és végül is Isten győzelmet ad. Megverik a filiszteusokat, viszont ez csak egy első csatája egy nagyon hosszan elhúzódó véres háborúnak, a filiszteus háborúnak. Saul királyként marad, nem távolítják el ott a posztjából. Tudja ő, hogy nem marad örökké király, de neki kell tovább vinni a terheket. Azt olvassuk, hogy mióta átvette Saul a királyi hatalmat Izrael felett, harcban állt minden ellenségével körös körül. Moábbal, az Ammóniakkal, Edommal, Cábá királyával és a filiszteusokkal. Ahol csak megfordult, mindenütt győzelmet aratott. Derekasan viselkedett, megverte az amálékiakat, és megmentette Izraelt fosztogatói kezéből. Azt látjuk, hogy ez a fura kezdés ellenére, az első 2 sikeres év után elviekben végeért ér Saul királysága. Ő tovább viszi, királyként küzd, derekasan helytáll, ezt mondja a Biblia, és egy olyan király volt, aki nem vesztett csatát. Amerre jár, győzelmet aratott, ilyen erőviszonyok mellett. Úgy tűnik, hogy rájött, hogy tényleg magas, tényleg erős, gyűjtötte maga köré az erős embereket, és jó királyhoz méltóan megvédte a saját népét. Viszont a filiszteus háborúban párhuzamosan zajlott egy másik háború, ami Saulnak a lelkéért folyt, és ebben nagyon rosszul áll Saul. Nem látjuk a folyamatot, csak azt látjuk, hogy hova érkezik el. Néhány évvel később Sámuel elmegy Saulhoz, és azt mondja neki, hogy Isten ad neked egy megbízást. Annak idején, mikor az én népem kivonult Egyiptomból, és az ígéret földjére tartott, akkor volt egy nép, amelyik ahol csak tudott keresztbe tett, és ellenem volt, mennyiségest ki őket. Saul neki is indul, ugye a háborúság az nincsen messze tőle. Ez sok évvel az első ütközet után van. Saul elmegy, győz, lever mindenkit, kiirtja az egész népet, egyedül a királyt nem. És hát történik egy másik csúsztatás is, hogy a Saul és a nép a jószágnak a javát azt megtartja, hogy azért ne lehessen beléjük kötni a silányat, azt úgy elpusztítják, de amíg igazán értékes, azt megőrzik. És hát Istennek ez nem tetszik, ez a dolog. Megszólítja Sámuelt, tudtára hozza, hogy mit tett Saul. Sámuel elindul, és innentől hadd olvassam, hadd legyen egy kicsit ilyen felolvasós a következő pár perc. Képzeljük úgy magunk elé ezt a helyzetet. Ezt mondta Isten Sámuelnek. Megbántam, hogy királlyá tettem Sault, mert elfordult tőlem, és nem teljesítette, amit meghagytam neki. Sámuel haragra gerjedt, és egész éjjel jajgatott az Úr előtt. Reggel korán fölkelt Sámuel, hogy találkozzék Saullal, de ekkor azt jelentették Sámuelnek, hogy Saul Kármelbe érkezett, és ott emlékoszlopot állított magának. Azután megfordult, továbbment, és lement Gilgálba. Amikor Sámuel Saulhoz érkezett, ezt mondta neki Saul: az Úr áldottja vagy te, teljesítettem, amit az Úr meghagyott. Sámuel azonban megkérdezte: akkor mi az a jubégetés, ami a fülembe jut, és az a marha bőgés, amit hallok? Saul ezt felelte: az amálékiaktól hozzák azokat, mert megkímélte a nép a legszebb juhokat és marhákat, hogy Istenednek, az Úrnak áldozza, de a többit kiirtottuk. Akkor ezt mondta Sámuel Saulnak: hagyd, majd én megmondom neked, hogy mit mondott ma éjjel az Úr. Saul így felelt: beszélj. Sámuel ezt mondta: milyen kicsiny voltál a magad szemében, és mégis Izrael törzseinek a fejévé lettél, Izrael királyává kent téged az Úr. Ezután ezzel a megbízással küldött utadra az Úr: menj és írd ki a vétkes amálékiakat, harcolj ellenük, amíg csak nem végzel velük. Miért nem hallgattál az Úr szavára? Miért estél neki a zsákmánynak, és miért követtél el olyat, amit rossznak lát az Úr? Saul ezt felelte Sámuelnek: hiszen hallgattam az Úr szavára, és eljártam abban a megbizatásban, amiért elküldött az Úr. Elhoztam Agágot, Amálék királyát, az amálékiakat pedig kiirtottam. A nép azonban elvette a zsákmányból a kiirtásra szánt juhok és marhák javát, hogy feláldozza Istenednek az Úrnak Gilgában. Akkor ezt mondta Sámuel: talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és a véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt. Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás. Mivel te megvetetted az Úr igéjét, ő meg elvetett téged, és nem leszel király. Saul így felelt Sámuelnek: vétkeztem, mert megszegtem az Úr parancsát és a te beszédedet, mert féltem a néptől, és hallgattam a szavára. De bocsásd meg ezúttal vétkemet, és jöjj vissza velem, hogy leboruljak az Úr előtt. Sámuel azonban ezt mondta Saulnak: nem megyek vissza veled, mert te megvetetted az Úr igéjét, az Úr meg elvetett téged, és nem maradsz Izrael királya. Ezzel Sámuel sarkon fordult, és menni készült, de Saul megragadta a köpenye szélét, úgyhogy leszakadt. Ekkor így szólt hozzá Sámuel: így szakítja el tőled az Úr a mai napon Izrael királyságát, és másnak, nálad különbnek adja. Izrael fenséges Istene nem hazudik, és nem is bán meg semmit, mert nem ember ő, hogy megbánjon valamit. Ő pedig ezt mondta: vétkeztem, de azért add meg nekem a tiszteletet népem vénéi és Izrael előtt. Jöjj vissza velem, hogy leboruljak Istened az Úr előtt. Ekkor megfordult Sámuel, követte Sault, és Saul leborult az Úr előtt. Végeznek a királya, Sámuel elmegy, és ez az a helyzetkép, ahová eljutott Saul. Nem tudom, mennyire ütötte meg a fületeket. Első olvasatra nem tűnik olyan szörnyűnek ez a történet, ha Saul lelkiállapotát, a szívét próbáljuk feltérképezni. De kigyűjtöttem néhány kifejezést, ami megmutatja, hogy Saul milyenné vált. Azt mondja Isten róla, hogy elfordult tőlem. Aztán emlékoszlopot állít magának. Amikor Saul az első csatáját megnyerte, akkor Istennek adott hálát. Ennél a csatánál, bár Istené volt a küldetés, ő úgy gondolta, hogy kemény gyerek voltam, megérdemlem, hogy felnézzenek rám. Aztán, amikor Sámuellel beszélget, akkor kiderül, hogy azt mondja, hogy Istenednek, az Úrnak. Jó királyként, ja, a nép. Nem én, a nép csinálta. Látjuk, hogy ez azért elég problémás. És aztán azt mondja Sámuelnek: de bocsáss meg ezúttal a vétkemet. Olybá tűnik, mintha megbánta volna, ami azért nem így van. Add meg nekem a tiszteletet népem vénei és Izrael előtt. Itt is azt látjuk, hogy fontos volt neki az, hogy mit gondolnak róla a többiek. Gondoljatok csak bele, Sámuel azt mondta neki, hogy nem maradsz király. Ő végig küzdött sok évet, megjárt sok csatát, győzött, és úgy tűnik, hogy ő azt gondolta, hogy már pedig én király maradok. Néhány gondolat ezekhez. Már Sámuel istene volt az Úr, nem az övé. Istenednek, az Úrnak. Nem az Istenünknek, a mindenhatónak, aki a Izraelnek a feje, hanem a te Istened. Csak a tied. áthárítja a felelősséget a népre, és azt mondja, hogy a nép tette. Pedig egy király azért önmagáért és a népért is felelősséggel tartozik. Manipulálható volt Saul. Annyira fontos volt neki a presztízs, hogy aszerint döntött, amit vártak tőle, hogy tegyen. Nem aszerint, amit az Isten mondott neki. Bocsánatot meg csak attól tud kérni, akit lát. Azt mondja Sámuelnek, hogy bocsásd meg a vétkemet. Hogy az Istentől bocsánatot kéne kérni, ez nem merül már föl benne. Mondja, hogy vétkeztem az Úr ellen, meg ellened, ezzel tisztában van, de hát ugye csak arra nézett, ami előtte volt, Sámuel ott volt, jól letolta, és azt mondja, hát bocsásd meg, és miért? Látjuk azt, illetve gondolhatunk arra, hogy nem az őszinte bűnbánat miatt, hanem a tekintélye miatt. Kereste a saját dicsőségét, és azt akarta Sámueltől, hogy azért próbáljunk meg egy kicsit egyenesbe kerülni egymással, hogy gyere vissza elém a többi vezető elé, hogy lássák, hogy én vagyok még a király. Hogy itt azért még én vagyok a vezető. És elérkeztünk a Dávid életének a történetéhez, itt kapcsolódunk be. Sámuel köti össze a két királyt, és elgondolkodhatunk azon, hogy mit mondott Isten Saulnak. Keresek egy királyt, aki külön nálad. Most a következő szakaszban azt olvashatjuk, hogy Sámuelt elküldi Isten, hogy jelölje ki Dávidot új királynak, kenje föl, és ez meg is történik. Ezt én most átugrom, olvassátok el, ez a házi feladat, ez amúgy az alapige mára. Elhangzik egy mondat, és ez azt gondolom ennek a szakasznak a kulcsüzenete. Fölvonulnak Dávidnak a testvérei, és Sámuel várja, hogy Isten megmutassa, hogy igen, ő az új király. És jön az egyik, jó kiállású, azt mondja Sámuel, hogy igen, ez királyi alkat. Ez az a fickó, aki kell a népnek, és Isten azt mondja, hogy ne nézz a külsejére, mert én megvetem őt. Mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van, az Isten viszont azt nézi, ami a szívben van. És aztán kiderül, hogy a legkisebb királyfi őrzi a juhokat, ugye, mint a népmesében is szokott lenni. Behívják Dávidot, Isten azt mondja, hogy igen, ő az. Saul fölkeni királynak, és aztán mindenki megy tovább a dolgára. Ha Dávidra gondoltok, akkor mi jut eszetekbe róla? Mondjatok pár dolgot, hogy amit ismertek Dávid életéből, milyen király lett ő, milyen ember volt ő. Fiatal volt, de aztán megöregedett. Igen? Volt fiatal is, igen. Szerette a zenét, művészetet, kultúrát, fickó volt. Bátor volt. Jó képű. Sajnos nem maradt fönn ábrázolás, mi? Aztán szerette a házasasszonyokat. Igen, ez kevésbé szép. Hárfázott zenét. Hát összességében azért mondhatjuk azt, hogy a Bibliában egy olyan szereplőként jelenik meg, nagyon sokszor visszautalnak rá, és Dávid egy dicsőséges és sikeres királyként vonult be a történelembe. Ugye ezt azért állíthatjuk bizton. Hogyha megkérdeztek egy zsidó embert, hogy ki volt Izraelnek a legnagyobb királya, akkor 100%-ban Dávidot fogják megnevezni. Gazdagságot hozott, felvirágoztatta Izraelt. Én egy kicsit most egy másik Dávidról szeretnék beszélni. Nem véletlenül szerepel ott fönt ez a furcsaság. Ugyanis Saul és Dávid királyságában észrevehetünk furcsa párhuzamokat, amiket jobban szeretnénk nem látni, mert hogy Saul bukott király lett, Dávid meg egy sikeres király. Nézzük, mik ezek a furcsaságok. Mindkettőt Isten választotta ki, és Isten kente föl királyjá. Hajlamosak vagyunk ugye azt gondolni, hogy akik ilyen pozitív képben szerepelnek a Bibliába, őket így idealizáljuk, és nem veszünk észre sok fontos dolgot. Szemet hunyunk a bűneik fölött, talán mint hogy néha magunkkal kapcsolatban is. És akik meg ilyen negatív szereplőként jelennek meg a Bibliába, ott meg igyekszünk elfelejteni, hogy hát azért ott voltak olyan dolgok is, amit a Biblia mondjuk pozitívként említ meg. Itt van Saul, nem vesztett csatát. Ez azért úgy egy királytól elég nagy fegyvertény. Derekasan viselte magát. Ezt úgy szeretnénk mi is, ha rólunk ezt gondolnák. Mindkettőt Isten kente föl királynak, mindkettőt kapta Istentől az ő lelkét. Saul is és Dávid is. Ez is olyan fura dolog, nem? Mindkettőt indította Isten lelke, hogy cselekedjen, hogy tegyen ezt vagy azt. Ezt se várnánk úgy Saultól. Úgy látszott, hogy Isten adta nekik a lelkét, mind a két királynak, és működött az Isten lelke, az Isten munkája az életükben. Mindkettő elért nagy sikereket. És mindkettő derekasan és férfiasan állt a sarat. Ugye például Dávid komoly vitéz is volt, tehát ő odaállt, hogyha kellett, és csapott, hogyha kellett, megállta a helyét. Mindketten gyűjtötték maguk köré az erős embereket. Szeretnénk néha csak azt gondolni, hogy Dávid olyannyira lelki volt, hogy hadsereget se toborzott. Ő is gyűjtötte maga köré az erős embereket. Mind a ketten látták azt, hogy a királysághoz kellenek katonák, oda kellenek erős férfiak, erős emberek, akik viszik a terheket. És hát Dávid életéből beállta, felvetett egy kevésbé szép történetet. Én összeírtam Dávid életéből néhány jellemvonást. Ő is Dávid. Hazug. Jó, most Dávidtól bocsánatot kérünk utólag, ez most így csak ráfokuszálunk a csúnya dolgaira. Gyáva is volt. Olyannyira gyáva volt, hogy elmebetegnek tetette magát, még a nyála is csorgott. Hirtelen haragú volt, valaki keresztbe tett neki, gondolta, most akkor kinyírom a csávót. Ha egyszerűen fogalmaznánk, bosszúálló volt, erkölcstelen volt, utalva itt a férjes asszony esetére. Gyenge kezű volt. Meglepő volt nekem. Volt egy fia, több is, aki fellázadt ellene. Több fia is fellázadt ellene. Aztán az egyiket leverik, nem Absalomról van szó, és egész életében nem veszi elő a fiát, hogy megbeszélje vele ezt a dolgot. Fellázadt ellene, sereget toborzott. Ment, hogy na most akkor kimozdítjuk Dávidot a trónjáról, leverik ezt a felkelést, visszafogadja a fiát, de nem beszélik meg sose a konfliktust. Leírja a Biblia, hogy sose vetette a szemére azt, amit tett. Visszajött az erejével és a hatalmával. Gondoljunk itt csak a Betsabé ügyre. Ő elintézte olyan királyosan a dolgokat. Ármánykodó volt ugyanehhez az esethez. Aberrált volt. Talán erre húzzuk fel, Zsófit is látom, felhúzta a szemöldökét. Szeretjük ezeket átlapozni, most azért fura ezt hallani. Dávidnak az élete végéről azt olvassuk, hogy mikor gyenge volt, nagyon fázott. És hát, hogy valamennyire enyhítsék a haláltusáját, kerestek Izraelből egy szép szűzlányt, és oda fektették mellé mesztelenül, hogy melegítse. Na, erre gondolok itt. Hol volt a családja? Olvassátok el, benne van, tehát nem science fiction. Benne van a Bibliában. Hol volt a családja? Hol volt a feleségei? Hol voltak? Elég sok problémája volt Dávidnak a család életében, ha olvassátok, de nem akarok előre szaladni. Összeírtam néhány bulvársajtós újságcikket. Jó, ezek mind olyan témák, amiket főoldalon hozna minden szennylap. Sajnos Dávidról igaz is lenne. Egy papnak hazudott a hős. Ez még ugye a szolidabb. Gondoljatok csak arra, amikor menekül Saul elől, bemegy az Isten házába, és azt mondja, hogy ja, hát a király küldetésben vagyok, dolgom van, úgyhogy adjál enni meg fegyvert. Hát, hogy nincs semmi közönséges, csak az úré. Jó lesz az. Menjünk. Fontos a király küldetése. Félelmében gyogyóst játszott, még a nyálát is csorgatta, megdöbbentő videó az interneten. Azért írtam bele a videót, mert úgy nem félünk elképzelni ezt a szituációt Dávidról, az Isten szíve szerint való emberről, pedig ugyanaz a személy. Bosszúra készült, épp hogy megúszta. A király félrelép, leleplező fotósorozat. Akkor még szerencsére nem volt ilyen. Kié a magzat, lesz-e DNS-teszt? Háborús veszteség, nem lesz DNS-teszt. ugye? Rafkós volt a király. És amire utaltam, a didergő király és a fiatal szűzlány esete. Hol a királyi család? Látjuk azt, hogy Dávid élet egyáltalán nem volt olyan makulátlan, mint ahogy sokszor talán a fejünkbe összetesszük. És joggal merül föl bennünk a kérdés, hogy Saulról nem olvasunk ilyeneket. Kétszer nem teljesítette azt, amit Isten rábízott, vagy csak részben. Nagyon súlyos ítéletet kapott. De egész életében derekosan küzdött, háborúkat nyert, megszabadította Izraelt. Itt van Dávid, ő is sok mindent csinált, meg sok mindent is csinált. És Isten mégis azt mondja, hogy a szívem szerint való ember. Hogy úgy, mi nem adnánk neki ezt a címet, nem? Tehát, hogyha lenne egy ilyen ismerősünk, nem mondanánk azt, hogy igen, amúgy oké, csinálta a csávó ezeket a dolgokat, de amúgy ő az Isten szíve szerint való ember. Ezt úgy nehezen vállalnánk föl. És azt gondolom, hogy itt van a kutya elásva, ha szabad ilyen egyszerűen mondani, mert hogy úgy tűnik, hogy Isten nem e szerint számol. Fontosak ezek a dolgok, a bűn az bűn, a győzelem az győzelem, de hogy mi van a szívben, azt egy Isten kicsit másként ítéli meg. Azt mondja a példabeszédek könyve, 4. rész 23. versben, minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki az élet. Ez az igevers azt mutatja nekünk, hogy az életünket az határozza meg, hogy mi a szívünk tartalma és a minősége. Ez a lényege az életünknek. Ebből fognak fakadni a jó dolgaink, és ha nem a szívünk minősége és tartalma szerint élünk, illetve ha ez rossz minőségű és rossz tartalmú, akkor fogunk olyan dolgokat tenni, és olyan életünk lesz, ami nem az Isten szíve szerint való. Picit fejtegessük ezt a dolgot, hogy miért mondta vajon Isten Dávidról azt, hogy az szíve szerint való ember. Ha egy kicsit tovább ugrunk, és megnézzük Dávidnak a leszármazottait, hogy kik voltak Izrael királyai, akkor olvashatunk néhány igen érdekes dolgot. Nevezetesen azt, hogy a Dávid után a királyokat a következőképpen ítélte meg az utókor, hogy jó király volt-e, vagy rossz. Úgy követte Istent, mint Dávid, vagy nem úgy követte Isten Dávid. És itt néhány fontos dolgot megtanulhatunk ebből. Hadd olvassak föl néhány példát. Kezdjük rögtön az utódjával, Salamonnal. Így történt, hogy Salamon szívét vénségére más istenekhez hajították feleségei, és szíve nem volt teljesen az úré, mint volt apjának, Dávidnak a szíve. Aztán Jeróboámról ezt olvassuk. Elszakítottam ezt az országot Dávid házától, és neked adtam, te azonban nem voltál olyan, mint szolgám Dávid, aki megtartotta parancsolataimat, és teljes szívből követett engem, és csak azt tette, amit én helyesnek látok. Fura, ugye? Fura ezt a képet összetenni azzal, pedig viszonylag rövid időn belül van a Bibliában. Aztán Abijáról folytatta apjának a vétkeit, amiket az ő előtte elkövetett, és szíve nem volt olyan teljesen istené, az úré, mint ősinek, Dávidnak a szíve. Ásza, ez is egy nagyon izgalmas ige, bár az áldozóhalmok nem szűntek meg, Ászá szíve mégis teljesen az úré volt egész életében. Jéhu azonban nem vigyázott arra, hogy teljes szívvel az úrnak, Izrael istenének a törvénye szerint éljen, nem tágított Jeroboám vétkeitől, és vétekbe vitte Izraelt. Aztán jön az abszolút kedvencem, Jósiás. Nem volt hozzá hasonló király ő elette, aki úgy megtért volna az úrhoz teljes szívével, teljes lelkével és teljes erejével, egészen a Mózes törvénye szerint, és utána sem támadt hozzá hasonló. Ez ugye elég jó bizonyságtétel, ezt úgy szeretném én is, hogyha mások ezt látnák az életemben. Aztán Amaciá, azt tette, amit helyesnek lát az úr, de nem teljes szívvel. Néhány dolgot kihallhatunk ezekből az ilyen, hogy szokták ezt mondani, eszi értékelésből, hogy hogyan ítélte meg Isten ezeknek a királyoknak az életét, hogyan értékelte. Az egyik az, hogy a szívet helyezi a középpontba. A belső értéket, a belső motivációt, azt, amit önként teszünk belülről fakadó késztetésből, nem azt, amit külső tényezők hatására. Aztán a másik, hogy teljesen. Ez két dolgot is jelentett a királyoknak az életében. Egyrészt azt, hogy intenzíven, ami tőlük telhető volt, gondoljunk csak itt Ászára, hogy nem szűntek meg az áldozóhalmok, de teljesen a szíve volt, teljesen az Istené volt a szíve. Úgy tűnik, hogy megfér az, hogy Istennel járunk, és az övé a szívünk, de nem minden sikerül az életünkbe. Ászál példája nyomán. A másik jelentése a teljesnek pedig, hogy az élet minden területén. Hogy nem csak időnként, néha, hanem minden területen. Talán azt mondhatnánk, hogy Isten nem vállal hétvégi gyerekvigyázást, ha most magunkra gondolunk. Nem vállal vasárnapi gyerekfelügyeletet, ő örökbe fogad. Nem csinálja azt, hogy vasárnap vigyáz ránk, itt van velünk, hétfő reggel meg visszaküld a lelki utcánkra, hogy nyomorogjunk meg, sikátorokban járkáljunk, hanem ő örökbe fogad. Ő így gondolja a velünk való közösséget teljesen. Egész életében. Itt nagyon fontos az elköteleződés. Az lett Isten szíve szerint való király, aki úgy élt, mint Dávid, aki az egész életében követte Istenét. És itt az utolsó gondolat a követés. Ez nagyon-nagyon fontos üzenet a Bibliában. Lehetne ezt sokáig boncolgatni. Követni azt tudjuk, akit ismerünk, akinek halljuk a hangját, akinek megértjük az üzenetét, és akinek engedelmeskedünk. A kapcsolatból fakadó életvitellel lehet követni, és ebből a kapcsolatból fakadnak a döntéseink és a reakcióink. Úgy tűnik, hogy Isten ez alapján ítélte meg a királyokat, és ez alapján ítélte meg Dávidnak az életét is, vagy értékelte, mert hogy azt mondja, hogy az Isten kereső szív az az, ami számít. Ez az első és a legfontosabb, hogy a szívünk keresi-e Istent teljes erőből, teljes lélekből és teljes álminkből, és minden más ennek a következménye. Fordítva is igaz, hogyha nem keressük Istent, annak is lesz következménye. Láttuk Dávidnak az életét is. És a második, hogy nem lehet fölcserélni, csak az ebből fakadó engedelmesség az, ami Istennek a követése, ami az Isten szerint való szív. Olvastuk itt a Amaciáról, azt tette, amit helyesnek lát az Úr, de nem teljes szívvel. Tehetünk sok mindent, tehetünk jó dolgokat, hogyha azt nem az Isten indít bennünket rá, akkor az nem engedelmesség, az nem követés. Talán nem ártunk vele, de nem az Isten munkáját végezzük. Tehetünk jó dolgokat, de az engedelmesség alkot csak maradandó dolgot. Talán beugrik a párhuzam. Megkérdezték Jézust, hogy melyik a legfontosabb parancsolat. Megpróbálták csőbe húzni. Mi volt a válasza? Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Ez az első és nagy parancsolat. Jézusi a modell. Ez az első és a nagy parancsolat. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből. És mi a második? Mit mond Jézus? A második ehhez hasonló. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nem szabad fölcserélni a kettőt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és ebből ehhez hasonlóan fogod szeretni az embertársaidat is. Így működik ez az életünkben. Szeretném nektek bemutatni két ismerősömet. Ki az, aki ismeri őket? Laura, igen, már látta. Nem tudom, hányszor néztük már meg ezt a kis videót. Szerintem rengetegszer. Egy kis technikai szünet, amíg átdugom a projektort. Nézzünk egy kis filmet róluk. Melyik a szimpatikusabb? Tetszett, ugye? Az egyik kedvenc részemből, nem tudom ki az, aki tud angolul szájra olvasni, Mike biztos követte, amikor a belohol, nem is tudok jobb szót mondani, a belohol ez a gizda figura a mennyországba, akkor egy méltatlankodva néz, what the hell, mondja angolul, lehet szájra olvasni, aztán megjelennek ugye a kis szarvacskák. Hát... ennek a kisfilmnek az a címe, hogy mennyei fellebbezés. Megtörtént. Csak nem egészen úgy, ahogy a fickó gondolta. És most itt átlépjük, mert nálam nem működik a videó. Nagyon sokszor azt arra figyelünk, ami a szemünk előtt van. Ha megnéztük a két kis portrét, akkor mind a kettő mosolyog, az egyiket szívesebben látnánk az otthonunkban, a másikat kevésbé. Az egyiknek szép kerek az arca, meg a tokája. A másiknak itt szakadt a füle, vágások, látszik a sérülés a szemében is. Mégis valahogy Isten nem ezek alapján ítél, amit látunk. Ugye említettem, hogy ez az, ami igazán fontos ennek a történetnek, Dávid megkenésének, királyá kenésének a történetében. Istennek ez a kijelentés, hogy az ember azt nézi, ami a szem előtt van, az Úr viszont azt nézi, ami a szívben van. És szeretném, hogyha most egy kicsit ezeken gondolkodnánk, ugyanis nem vagyunk könnyű helyzetben. Ha azt mondanám, hogy nézzétek most meg, és mondjátok meg, hogy mi van a szívembe. Hajrá! Laurának nem szabad. Ő többet lát. Nem könnyű, ugye? Mert hogy engem láttok, ki jobban, ki kevésbé ismer, mást gondolnak rólam a munkatársaim, más gondolnak rólam a családban, más gondolnak a boltban. Mindenkinek más a tapasztalata velem, és sajnos az a gondunk, hogy azok alapján vonunk le következtetéseket, és úgy gyűjtünk tapasztalatokat, amiket megélünk, amiket látunk, amiket tapasztalunk. És ennek van egy nagyon nagy korlátja, mégpedig az, hogy ezek a következtetések gyakran nagyon tévesek. Ha arra tekintünk, amit látunk, az a fontos számunkra, akár magunkkal, akár másokkal kapcsolatban, akár Istennel kapcsolatban, amit tapasztalunk, amit látunk, amit érzékelünk, akkor az tévútra vihet bennünket. Kényelmesebbnek tűnik ez a verzió, nem? Hogyha ránézünk valakire, kapásból lesz valamilyen benyomásunk, az alapján tudunk véleményt formálni, és megmondjuk, hogy az az ember ilyen vagy olyan. De ha őszinték vagyunk, akkor belátjuk azt, hogy sokszor még azt se igazán értjük, ami bennünk zajlik. Azt se teljesen látjuk tisztán, hogy mi milyenek vagyunk, de úgy nagyon szoktuk tudni a dolgokat. Ha nem érzitek magatokra vonatkoztatva ezt, akkor rólam van szó. Tehát, hogy nagyon tudjuk azt, hogy ki milyen, hogy mit miért csinál, hogy mi lenne a helyes és a jó, és hogy nem értjük, hogy mások miért nem úgy csinálják, mint mi. És ez ebből fakad. Hogyha arra fókuszálunk, amit látunk, amit tapasztalunk, ha erre alapozzuk a döntéseinket, akkor az életünk ezek mentén fog menni. Nem fogunk időt áldozni arra, hogy valakit jobban megismerjünk, nem fogjuk jobban végig gondolni a dolgokat, és az alapján döntéseket hozni. Szeretném, hogyha egy kicsit ezen gondolkodnánk most, három szempont alapján néhány dolgot elétek szeretnék hozni, hogy milyen veszélyei vannak ennek magunkra nézve, és milyen veszélyei vannak, és milyen áldásai vannak erre magunkra nézve, hogyha nem a szem, egyrészt, hogyha a szív szerint gondolkodunk, bocsánat, keverem már, szóval, hogyha a szem szerint az érzékelés, a tapasztalatok alapján éljük az életünket, és erre alapozzuk az életünket, akkor ennek milyen veszélyei vannak, és hogyha viszont a szívre, az belső értékre, azokra a dolgokra, amiket Isten munkál, erre fókuszálunk, akkor milyen áldások és milyen lehetőségek várnak ránk. Nézzük először magunkkal kapcsolatban. Fontos azt tudatosítani, hogy a bal oldal mindig az, ami olcsónak tűnik, de sokba fog kerülni. A jobb oldal az, ami drága, meg kell fizetni az árát, de sokkal többet ér, mint amennyit fizettünk érte. Hogyha van egy műalkotás, már aki ért hozzá, én nem értek ilyenekhez, és azt mondják, hogy tudom én, egy Donatelli kép $100, és van $80, meg fogod venni azt a képet? Most nagyon anyagian nézve. Persze, eladod a cipődet, az övedet, a telefonodat, kölcsönkérsz a szomszédtól, mindenkitől, mert tudod, hogy az $100 kér érte fizetni, de sokkal többet ér. Sok $10,000, most bocsánat, nagyon mellé lőttem. Ugyanígy kell gondolkodnunk erről a dologról is. Ami a bal oldalon van, az olcsónak tűnik, de nagy az ára. A jobb oldal sokba kerül, meg kell fizetni, de sokkal többet ér, mint amennyit adunk érte. Fontos lesz a külsőség. Most nézzük először az érzékelési tapasztalati, a szem előtt levő dolgokat. Ez lesz a lényeg. Jól van vágva a hajam, megfelelően divatosak-e a körmeim, az enyém, igen, hogy milyen az egzisztenciám, férfiak, milyen autóval járunk, nem mindegy, hogy egy piros papír Suzuki-val, vagy egy fekete vastag BMW-vel, milyen a telefonunk, a legújabb applikációk vannak-e rajta, ezek lesznek a fontosak. Aztán Saulnak is nagy hibája volt, megfelelési kényszer. Hogyha az a fontos nekünk, amit látunk, amit mások látnak, akkor arra fogjuk alapozni az életünket, hogy a másik vajon mit gondol rólam. Olyan képet akarunk mutatni, amit azt gondoljuk, hogy a másikak értékelnek. Hogyha nehézségek érnek bennünket, akkor egyenes az út a depresszióhoz. Mert hogyha arra nézünk, amit látunk, amit tapasztalunk, akkor semmi okunk nincsen arra, hogy örüljünk, hogy jól érezzük magunkat. Rejtőzködés és zárkozottság. Ugye azért, ha belátjuk azt, hogy vannak bennünk olyan dolgok, amiket úgy nem szívesen teregetünk ki. Mert hogy nem vagyunk tökéletesek, és olyannyira rettegünk talán ettől, hogy elzárjuk magunkat mindenféle normális kapcsolat elől. Nem leszünk képesek fölvállalni a hibáinkat. Téves önértékelésünk lesz, ugye sok összefonódnak ezek a dolgok, gondba voltam, biztos Evönt kellett volna megkérdeznem, hogy ő úgy szét tudta volna ezt gondolom szépen szedni és átláthatóbbá tenni, de azért remélem így is az üzenet benne lesz. Elvesztjük a tartásunkat. Hogyha szembe kell menni az árral, az nagyon-nagyon nehéz lesz, hogyha arra nézünk, amit tapasztalunk, amit látunk, amit szeretnénk láttatni magunkról, akkor nem lesz erkölcsi tartásunk olyan helyzetben, amikor pedig égetően szükségünk lenne rá. Nem adunk lehetőséget arra, hogy mások megismerjenek, csak a felszínen mozgunk. Ez barátságban, szülő-gyerek viszonyban, házasságban katasztrofális eredményekhez tud vezetni. De nézzük a pozitív oldalát is. Mi van akkor, hogyha az tartjuk fontosnak, ha arra fókuszálunk, ami bennünk van? Akkor a jellemünk fog fejlődni, nem a fizimiskánk. Az a baj a testépítőkkel, meg az ilyen mindenféle szépészeti dolgokkal. Ha megnézitek őket 30 év múlva, akkor ijesztőek. Akik előtte testépítők voltak, lóg a bőrük, stb. A jellem az nem ilyen. Ha dolgozol vele, egyre szebb lesz. Minél többet dolgozol vele, annál inkább vonzó lesz másoknak is, és magadnak is. Belső motiváltság lesz. Csináltatok már úgy valamit, hogy semmi kedvetek nem volt hozzá? Nap mint nap csinálunk ilyet, ugye? Hogyha meglátjuk azokat az értékeket, amiket Isten belénk helyezett, és hogy Isten mennyire szeret bennünket, és ezek motiválnak bennünket, egész másként fogunk tudni csinálni dolgokat. látjátok azért, hogy ez ilyen fekete-fehér, tehát mindegyikből kapunk minden nap, azt gondolom. Gondolkodjunk azon, hogy merre orientálódik az életünk inkább. Képesek leszünk őszintének lenni, ez egy nagy ajándék. Van kockázata, de ez egy nagy ajándék, hogyha őszinték tudunk lenni. El tudjuk ismerni, hogy tévedtünk, hogy bűnöket követtünk el, mert így képesek leszünk szembenézni vele, megküzdeni a problémákkal, és tovább tudunk lépni. Önelfogadás, ez szintén egy olyan áldás, amit nyerünk abból, hogyha önmagunkra tekintünk. Ha azt látjuk, hogy milyennek teremtett Isten, ha azt látjuk, hogy a körülményektől függetlenül kik vagyunk. Másokkal kapcsolatban. Ugye kapcsolatokban élünk, napi 50, 100, 20, kinek mennyi. Nagyon meghatározza az életminőségünket, hogy a kapcsolatainkban mennyire veszük fókuszba azt, amit látunk, amit tapasztalunk magunkkal, másokkal kapcsolatban, vagy mennyire igyekszünk a belső értékeket előtérbe helyezni, azt, ami a szívben van, azt megismerni és azt megismertetni. Nézzük a veszélyeket. Előítélet. Lásd a jól fésült kopasz úriember, meg a tépet fülű. Ha elsőre ránézünk, azt mondjuk, hogy hát igen, az egyik kulturáltabb, a másik egy kicsit problémás alkat. A szívben egész más van, mint a kis videóban, ami látszott. Az előítéletek nagyon megkeserítik az életünket társadalmi szinten, de legyünk őszinték a saját magunk szintjén is. Mikor találkozunk valakivel, van valamilyen benyomásunk, azt mondom, hogy nekem a barna hajú emberekkel nagyon rossz tapasztalataim vannak. Nem tudom, kire nézek, való pont fekete. Ugye? Na, akkor fekete hajúakkal nagyon rossz tapasztalataim vannak. Szembe jön Balú, ez is fekete hajú. Mi lesz itt? Ennél komolyabb dolgokban is nagyon sokszor hagyatkozunk az előítéleteinkre. Az, amit látunk elsőre, az meghatározza azt, hogy milyen képet alakítunk ki egymásról. Csalódások. Nem vagyunk tökéletesek. Ha arra nézünk, amit látunk, amit várunk a másiktól, hogy ő mindig jól fog viselkedni, ő mindig segít, ő mindig udvarias, ő mindig becsületes, és aztán mondjuk udvariatlan, mondjuk beszól, megbánt, óhatatlan, hogy óriásékat csalódjunk. Irítség vagy megvetés attól függően, hogy magunkhoz képest hozva pozícionáljuk a másikat. Ugye nagyon könnyen le tudunk nézni másikat, hogy hát erre büszke, csórikám. Másrészt meg, hogyha azt látjuk, hogy valaki sokkal jobb, mint én, akkor elkezdünk áskálódni, irigykedünk rá, és azt mondjuk, hogy igen, jó, oké, neki több van, de biztos amúgy egy szemétláda, meg nem boldog. Irigység vagy megvetés alakulhat ki a szívünkbe. Bizalmatlanság. Nehéz úgy megbízni másokban, és nehezen hisszük el azt, hogy megbíznak bennünk, hogyha csak a felszínt engedjük látni, és csak a felszínt látjuk. Nem tudjuk, hogy mi fog történni. Kényszerítés. Nem baj, hogy mit akar a másik, lényeg az, hogy csinálja meg, amit én akarok. Nem érdekel, hogy ő benne mi van, hogy milyen értékek vannak benne. Ez ugye munkahelyen elég jól tetten érhető néhány főnöknél. Az a lényeg, hogy azt úgy megcsinálja, meg legyen az az eredmény, amit én akarok. Az, hogy az hogyan érjük el, hogy az passzol-e, nem. És ezért sokszor az életünkbe is megtehetjük. Szeretünk dirigálni másoknak. Elérhetetlenség, ezt már többször említettem. Kiközösítés és kizárás. Szeretünk klikkesedni, és szeretjük azt mondani, hogy bizonyos emberek nem férnek bele a belső ismeretségi körünkbe. Saját életünkben is ez egy nagy veszély, meg egy gyülekezetek életében is nagy veszély lehet. Hogyha azt mondjuk, hogy ide azért nem jöhet akárki. Gondoljunk akár a saját életünkre, hogy milyen emberekhez igyekszünk kedvesek lenni, milyen emberekkel barátkozunk, ki az, aki belefér, és ki az, aki nem. Skatujázás, ugye ezt is érintettük már részben. Ha valaki hibázik egyszer, akkor kialakul bennünk a kép, hogy hát, ő biztos ilyen. Ő már sose fog változni, képtelenek leszünk kinézni a másikból azt, hogy a többre is képes, mint amit eddig megmutatott magából. Azt hiszem, ez egy óriási veszteség lehet. Hogyha arra fókuszálunk, ami a szívben van, ami belső érték, akkor képesek leszünk bocsánatot kérni, és képesek leszünk őszintén megbocsájtani. Azt hiszem, erre nagyon-nagyon nagy szükségünk van nap mint nap, nekünk is és másoknak is. Fel fogjuk tudni építeni a bizalmat. Ugye ezek nem olyan szkenáriók, hogy felépítjük a bizalmat, soha semmi csalódás, semmi probléma lesznek. Nem könnyű a bizalmat felépíteni, főleg, hogyha voltak negatív tapasztalataink. De hogyha csak a külsőségekre nézünk, akkor nem leszünk képesek bizalmat adni másoknak, se a bizalmat elfogadni. Elfogadásban is előre tudunk lépni, hogyha belátjuk azt, hogy sokkal több az ember annál, mint amit tesz. Sokkal több van benne, mint amit mi kívülről látunk. Megértés. Fogunk tudni időt adni, és azt fogjuk gondolni, hogy érdemes időt adni a másiknak arra, hogy megismerjük, és hogy ő is megismerhessen bennünket. Olvastam egy gondolatot, szintén Dávidnak az életével kapcsolatban olvastam egy könyvet, és a családi viszonyait boncolgatta, nem mentek szépen a dolgok, és azt írta, hogy a gyerekeknek, főleg a kisebb korban, a szeretett nyelvük az nem ilyen bonyolult Gary Chapman-es ötféle idő. Mindegy milyen idő. Minőségi idő, egymás mellett ülő idő, bilizős idő, alvós idő, ivós idő, mindegy milyen idő. Látom nagyon Olivia-nál, eljátszik ő nagyon szépen, egyedül is, csak legyek ott mellette, üljek oda mellé, nem kell csinálnom semmit, olvashatok, csak legyek közelbe, érezze, hogy ott vagyok. Azt gondolom, hogy ha hajlandóak vagyunk az időnkből áldozni, akkor megismerjük a másikat olyan módon, ahogy külsőségekből soha nem leszünk képesek még csak megsejteni se. Másokat fogunk tudni motiválni. Előre szaladtam, ez az, amit mondtam az egérrel. Motiválni fogunk tudni, mert hogy nem kényszeríteni akarjuk a másikat, hanem megérteni, megismerni, hogy mi van benne, felfedezni azokat az értékeket, amiket Isten belehelyezett, és a motiválásunk nem az lesz, hogy csináld meg, amit én akarok, hanem hogy hozd ki magadból azt, amit Isten beléd teremtett. Hozd ki magadból azt, ami az Isten terve a te életedben. Na ez motiváló, ez motiváló dolog. És tartós és erős kapcsolataink lesznek. Senki nem szereti azt, hogyha felszínesen állnak hozzá. Szeretjük, hogyha bennünket megértenek, és hogyha együttérzőek, hogyha őszinték velünk, hogyha bizalmat adnak nekünk, de talán, ha őszinték vagyunk és belátjuk, nagyon sokszor nem vagyunk hajlandóak ennek mi megfizetni az árát. Hogyha hajlandóak vagyunk, és fontosnak látjuk azt, ami bennünk és a másikban van, ami a szívben van, ami érték, ami Istentől való, akkor tartós és erős kapcsolataink lesznek. Olyan barátokat kaphatunk, akik az egész életükben mellettünk lesznek, akire mindig számíthatunk. Legyünk hálásak értük. És nyilván a legfontosabb dolog, amiről ez az egész szól, hogy az Istennel való kapcsolatunkban ez hogyan jelenik meg. Hogyan befolyásolja az Istennel való kapcsolatunkat, hogyha a külsőségekre figyelünk, arra, ami a szemünk előtt van, vagy ha megküzdünk azzal azért, és azzal, ami a szívünkben van, ami a lélektől van, és ami szellem. Nehézségekben nagyon könnyen szétesik a hit. Mert hogy azt érezzük, hogy Isten nem gondoskodik rólunk, azt érezzük, hogy ez Isten büntetése, és meginog az egész hitünk. Hogy Isten szerete, hogy Isten elfogad-e, hogy Isten megbocsájtott-e. Belép az életünkbe a vallásosság és a képmutatás. Azt mutatjuk, amit egy jó hívőnek kell. Úgy beszélünk, ahogy egy jó hívőnek kell. Olyat gondolunk, ez már nehezebben szokott menni, amit egy jó hívőnek kell. Képmutatás lép be az életünkbe. Képtelenek leszünk hitlépéseket tenni. Mert hogy elvesztjük a bizalmunkat Istenben. A hitlépés az sose abból indul ki, amit látunk és tapasztalunk. Az mindig abból indul ki, amit Isten ígér és amire Isten hív. Kegyelem helyett törvény. Ugye szabályokat nagyon könnyű értékelni. Megtettük, nem tettük, betartottuk, nem tartottuk, bekérdezzetek meg erről egy rendőrt. 49 km/h betartotta, 51, nem tartotta be. Törvényekkel nagyon-nagyon jól el lehet lavírozni, épp csak semmire nem jutunk vele. A hívő élet az a kegyelemről szól. Arról, hogy Isten megbocsájtott nekünk, hogy van újrakezdés. Viszont, hogyha csak a külsőségekre nézünk, akkor a törvény fog uralkodni az életünkben, és nem fogjuk megérteni, hogy Isten szeret, és elfogad, megbocsájt, és új élettel ajándékoz meg. Megkeményedik a lelkiismeretünk. A bűnt azt nem annyira fogjuk bűnnek gondolni, mert hogy nem látja, láttuk Saul esetében is, bocsánatot kérni már csak Sámueltől kért, aki rájött, aki tudatta vele, hogy ja, öcsém, én tudok, hogy mit, tudom, hogy mit csináltál. Hogy az Isten is tudja, azt úgy eltette máskorra. Fontos, hogy a lelkiismeretünket megóvjuk, hogy ne legyen kemény. És hát sokkal vonzóbb lesz a bűnbánat helyett a vezeklés, mert hogy az egy kicsit egyszerűbb, nem? Egyszerűbb többet szolgálni, egyszerűbb többet Bibliát olvasni, igaz, hogy semmit nem mond, egyszerűbb valami jót tenni, mint megállni Isten előtt, és azt mondani, hogy Istenem, bűn, bocsáss meg, és könyörülj rajtam, vezess tovább. De áldásokat nyerünk akkor, hogyha a szívünk szerint élünk, és a szívünkkel kapcsolódunk Istenhez, hogyha engedjük, hogy az ő lelke munkálkodjon bennünk. Összefoglalva az előzőt, ez téves istenképhez vezet. Az egyik legfontosabb és a keresztények számára a leghasznosabb dolog, hogy alázatot fogunk tanulni Istentől. Hogyha azt nézzük, ami a szívünkben van, és kukkancsatok befele, így lehet tükörrel is, vagy aki vissza tud nézni, az is jó. Ha belenézünk a lelkünkbe, és megnézzük a szívünket, és oda tesszük mellé Istennek a szívét, akkor ez alázatra tanít bennünket. Itt kezdődik az iskola. Azt mondja Jézus, tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos vagyok. Pedig neki lett volna, mire nagyra tartania magát. Ő azt mondta, hogy alázatos. Szabadság. Hogyha arra nézünk, ami Isten szívében van, amit ő mond rólunk, ahogy ő érez irántunk, amit ő üzen nekünk, akkor felszabadít bennünket ez a felismerés, hogy gyermekivé fogadott, hogy feltétel nélkül szeret, hogy megbocsájtotta minden bűnünket, és többé nem emlékezik meg róla. Hogyha ezt meglátjuk, megsejtjük, azt hiszem, hogy majd a mennyországba fogjuk ezt igazán látni, ha csak megsejtjük, az már olyan szabadságot ad az életünknek, biztos vagyok benne, hogy éltünk már át ilyen pillanatot, amikor megértettük azt, hogy mennyire szeret az Isten. Rájöttünk arra, hogy az Isten nem a parancsolatokban, nem a törvényekben, nem az ilyen-olyan vallásos cselekedetekben jelenik meg, hanem személyesen az életünkbe lép, hogy szeret bennünket. Ez szabadságot adhat. És így meg fogom tudni élni azt, hogy az Isten megbocsájt és kegyelmes. Ez fogja elvinni a hétköznapjaimnak a kudarcait. Ez fogja motiválni az életemet arra, hogy újból és újból megküzdjek a kísértésekkel. Mert tudom, hogy az Isten kegyelmes és megbocsájt, és ezt átélem napról napra. Ezek vonzó dolgok, ugye? Előre haladok a megszentelődésben. Hogy az életem az nem stagnálni fog, meg így, hol úgy, hanem hogyha a belsőmmel dolgozok, hogyha a szívemet akarom egyre jobbá tenni, akkor előre haladok a megszentelődésben. Hogyha megértem azt, hogy Isten hogy szeret, hogy az ő szívében mi van, akkor megszentelődik az életem egyre inkább. Van egy nagyon jó ige, nagyon szeretem. Jobb a bánat, mint az öröm. Hogy folytatódik? Ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív. Hogyha időnként nehéz is szembenézni a dolgokkal, de megtesszük, megküzdünk ezekkel, és vállaljuk azt Isten előtt, és magunk előtt, hogy küzdünk, hogy elbukunk, hogy kísértéseink vannak. Nem baj, ha szomorkodunk ezen, Isten jobbá teszi a szívünket. Ez az ő munkája, ez a megszentelődés. Aztán könnyebb lesz a dicsőítés és a hálaadás. A szolgálat az örömtelivé válhat és áldottá. Ugye, amikor szolgálunk, vannak jobb és rosszabb pillanataink, van, amikor úgy izomból kell csinálni, mert az ember elveszti a belső motivációját, ilyenkor mindig álljunk meg. Nézzünk Istenre, de a munkáránkra is gondolhatunk. Azt tanítja a Biblia, hogy úgy dolgozzunk a munkahelyünkön, a munkáltatónknak, mintha Istennek tennénk. Úgy tanuljunk az iskolába, ne csak a dolgozó felnőtteket piszkáljam, úgy tanuljunk az iskolába, mintha Istennek tanulnánk. Jó dolgok ezek. Azért nehéz erről beszélni, mert sokszor érezzük azt, hogy küzdünk ezekkel a dolgokkal, és nem lehet kívülről megváltoztatni ezt. Nem lehet még jobban igyekezni, hogy jobb legyen a szívem. Nem lehet többet járni konditerembe, hogy jobb legyen a szívem. Nem tudok még több időt a gyülekezetnek adni azért, hogy jobb legyen a szívem. A szívnek kell először megváltoznia, ahogy beszéltünk róla az első pont. Szeresd az Urat, a te Istenedet. Ebben kell növekednünk, akkor jönnek azok a cselekedetek és áldások, amik ebből fakadnak. Növekedni fog a hitünk és a bizalmunk Istenben, és ez fogja meghatározni az egész keresztény életünket. Hadd olvassak nektek egy rövid kis párbeszédet, nem a Bibliából most, fel fogjátok ismerni. Isten veled, mondta a róka. Tessék, itt a titkom. Nagyon egyszerű. Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan, ismételte a kisherceg, hogy jól az emlékezetébe vésse. Azt hiszem, hogy ez a... Már megint előre szaladtunk. Azt hiszem, hogy ez a megfogalmazás nagyon jól tovább segít bennünket. Csak a szívével lát jól az ember. A szemünkkel nagyon sokszor tévesen látunk dolgokat, még hogyha meg is tudjuk indokolni, hogy igen, azt látom, hogy Balunnak fekete a haja. Ez igaz, de attól még tévesen látom, hogyha azt gondolom, hogy a Balu egy szemétláda, de nem az. Szia, Balu! Így felmerül az a kérdés, hogy hogyan lehet dolgozni azon, hogy a szívünkkel jól lássunk. Hogyan lehet jobbá a szívünk? Mit tudunk mi tenni ezért? Hogyan vigyázzunk a szívünkre? Hadd hozzak elétek egy másik királyt. Dávid után uralkodott ő is, és hadd tanuljunk tőle. Felfedhetünk érdekes párhuzamokat Dávid és közte. Néhány dolgot összeírtam magamnak. Felkente őt is Isten királyá. Jézusról van szó. Amikor bemerítette a keresztelő János őt, akkor Isten kinyilatkoztatta, hogy ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. És leírja a Biblia, hogy a Szentlélek galamb formájában rászállt. Felkente őt az Isten a népének a királyává. Kinyilvánította a vele való kapcsolatát, azt mondta, hogy szeretett fiam. Ezt mondta Jézusnak. Dávidról azt mondta, hogy a szíve szerint való ember. Betöltötte a lelkével, ugye, ahogy említettem, a Szentlélek galamb formájában. És mind a kettőt arra hívta, Dávidot is és Jézust is, hogy az ő népének a királya legyen. Hogy vezesse. Amikor arra gondolunk, hogy Izrael királyt akart magának, mert látták, hogy nem jól mennek a dolgok, jól gondolták, hogy nem jól mennek a dolgok. Jól gondolták, hogy ez így nem lesz jó, amit Sámuel két fia művel. De Isten azt szerette volna, hogy ő legyen a királyuk. És látjuk, hogy hosszú úton, de elvezette Isten az ő népét idáig. Mert Jézusban ez valósult meg. Jézus lett az ön Isten népének a királya, úgy, hogy Isten a mi királyunk. Látjátok ezt az ívet, ugye? Ahogy összeér ez a kettő. Isten elhozta ezt az időt, és így választhatunk olyan királyt magunknak, aki az Isten szíve szerint való király. Úgy, hogy nem arra kell néznünk, amit látunk, hogy milyen erős, hogy milyen vitéz, hogy milyen bátor, hanem arra tudunk nézni, ami a szívében van, és azt szerint tudunk választani. És így bátran választhatjuk Jézust. Hoztunk már mindannyian rossz döntéseket, akár apróságok, akár nagyobb dolgok területén. Talán most is benne vagyunk ilyesmiben, hogy van az életünkben olyan terület, ahol hanyatlik a királyság. Ahol hanyatlik Jézusnak az uralma, mert egyre inkább szeretnénk mi a trónra kerülni, szeretnénk könnyebb arra tekinteni, amit látunk, amit láttatunk magunkból. Isten elhozta Izrael életébe az igazi királyválasztásának a lehetőségét. És szeretném azt, hogyha most ennek mi is megadnánk a lehetőségét. Ide kivetítettem azokat a kockázatokat, amiket okozhat az, hogyha nem az Istenre nézünk, hanem a szívünkkel gondolkodunk, hanem a szívünk megjobbításán dolgozunk, hanem az a fontos, amit láttunk és amit láttatunk magunkból, a külsőségek. Ezek a kockázatai. Szeretném, ha most szánnánk egy kis időt arra, hogy imádkozunk. Hogy Isten hagyjuk, hogy megszólítson bennünket, hogy van-e olyan terület, ahol őt királlyá kell választanunk. Van-e olyan terület, ahol nem Isten a királyunk, hanem az emberi gondolkodásunk, saját magunk, mások elvárása, a stressz. Hadd ne én mondjam meg nektek, ezt Isten tudja megmondani, hogyha az életedben egyáltalán nem Jézus a király, akkor alapvetően a teljes felségterületet át kell neki adni. Erre hív Isten. Hogyha nem tértél még meg, akkor ezen gondolkozzál, hogy ki akar az életednek, ha kit akarsz az életed királyának. Azt az Istent, aki áldásokat hoz, vagy arra hagyatkozol, amit most látsz, amit most tapasztalsz, ami megfogható a számodra, és akkor ennél többet ne is nagyon várjál. Szálljunk most rá egy pár percet, csukjuk be a szemünket, imádkozzunk, és hagyjuk, hogy Isten hadd beszéljen velünk. Van esetleg olyan terület, ami megérintett bennünket, ami bűnbánatra hívott, vagy ahol látunk egy ilyen közlekedési kereszttáblát, hogy vigyázat, veszély. Álljunk meg, vigyük Isten elé ezt, és válasszuk Jézust ezeken a területeken királyá. Hadd uralja ő az életünket. Közben hadd olvasok nektek egy igeverset, talán ez segít. A Zsoltár, 139. Zsoltárból a 23. vers. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Hogyha van valami, amit Isten most felfedett előtted, amiről szeretne veled beszélgetni, akkor azt ne felejtsd el, írd föl. Adjuk meg az árát, hogy dolgozzunk a szívünkért, hogy dolgozzunk az Istennel való kapcsolatunkért. Érdemes végig gondolni, hogy mikor fogsz, döntsd el talán most, hogy mikor fogsz gondolkodni, imádkozni azon, amit Isten esetleg mutatott neked. Keresd meg az alkalmat, és ne szalasszuk el, fizessük meg ennek az árát, mert sokkal többet kapunk általa. Sokszor, amikor önvizsgálatot tartunk, és Isten beszél velünk, akkor hajlamosak vagyunk úgy bánkódni azon, amik történtek. Hajlamosak vagyunk beleragadni ezekbe, és egyrészt nem ciki, vállaljuk föl, hogy hajlamosak vagyunk erre. Sámuel is így járt, amikor látta, hogy Saul királyságának vége, és Saul lelke is vereséget szenvedett, a szíve elfordult Istentől, akkor betege lett ennek a dolognak, ezen kesergett. Istennek kellett felállítani, odalépett Sámuelhez, és tovább mozdította. Sámuel elfeledkezett arról, Saul bukása is az ebből fakadó bánat alatt, hogy Izraelnek már új királya van. Isten már kiválasztotta az új királyt. Úgyhogy ha van olyan terület az életnek, ahol Isten királyválasztásra hívott most, vagy királyváltásra, akkor tedd meg ezt, és utána ne bánkodj rajta. Hadd tanuljuk ezt most meg Sámueltől, hogy ő hogyan lépett tovább. Isten azt mondta neki, hogy ne bánkodj tovább. Ha én elvetettem a Saul királyságát, és van egy új királyság, akkor itt az új királyság. Kezdj el leszerint élni. Kezdj el ezen dolgozni. Készülj fel. Nem ezt mondta, azt mondta, hogy töltsd meg a szarudat olajjal. Kérjük Istentől az ő lelkét, hogy végezze el bennünket azt a munkát, amit ő akar, hogy készítsen fel bennünket a szívben és a hitben való járásra, hogy őszintén nyíljunk meg Isten előtt. Ez az, ami tovább vesz bennünket. Kicsit olyan ez a kép, mintha az otya elesne, elhasalnál itt a földön, oda mennék hozzád, most nem kérem, hogy feküdj le, És azt mondom, hogy Zotya, segítek. Zotya elfogadja a kezemet, és itt ül. Nem mar, üljél csak még, mert beleragadtál. Erre hív bennünket Isten? Nem, fogjuk a kezét, jó érzés, de Isten arra hív, hogy gyere, itt az ideje, állj föl, és menj tovább, maradhatsz, nem kell kimenni. Erre hív bennünket Isten, hogyha a bűnbánatra jutottunk, hogyha Isten figyelmeztet, és visszafókuszálunk ő rá, nagyon jól tettük, fogjuk meg Isten kezét, és induljunk el, és járjunk, kövessük őt. Erre hív bennünket Sámuelnek a példája. Egy kis felolvasással szeretném zárni a gondolatokat. Nemrég volt húsvét, nem ismerem ezt a figurát, úgyhogy kinek mi a véleménye róla, nem, ne ez legyen a mérvadó, csak olvastam egy húsvéti köszöntőjét Kozma Imrének. Ő itt Magyarországon, ahogy gyorsan elolvastam a honlapját, társadalmilag és lelkileg elég sok minden munkát csinál, ő egy katolikus papamúgy, és írt egy ilyen húsvétli üdvözletet idén. Ebből szeretnék egy részletet felolvasni, és ezzel lezárni a mai Isten tiszteletnek a tanítását. Ez csak egy részlet belőle. Sok gondolkodó közgazdász, ökológus, filozófus figyelmeztet bennünket, az emberiség válaszút elérkezett. Csak hogy akkora a zaj és a propaganda, hogy kevesen veszik észre a jelzőtáblát. A pillanatra, a fogyasztásra irányított figyelem elsiklik a lényeg mellett. Saint-Exupéry szerint a lényeg láthatatlan. A láthatatlan lényeg az Isten. Jézus feltámadása ad bizonyosságot az embernek, hogy a húsvéti hitre építheti az életét. Ez jelenti a bátor vállalkozást az őszinte igazmondásra, a készséget, hogy másokat magunk elé engedünk, abban a bizonyosságban, hogy úgyis célhoz érünk. Hogy terveinket fizetség és haszon nélkül váltjuk valóra, hogy türelemmel tudunk várni, hogy töretlen erővel újból és újból keressük a kiutakat, új megoldásokat. A húsvéti történésben megvalósuló új kezdet táplálja a bizalmat. Mindenek előtt azt, hogy Isten bennünk van, és mindenkinek megígérte szeretetét. Bizalmunk által valósággá válik ez az ígéret minden téves lépésünk ellenére. Megkísérelhetjük, hogy egyre teljesebb életet éljünk, hiszen az új élet már bennünk van. A bizalom képessé tesz arra, hogy önmagunkban és egymásban többet lássunk, mint amit szemmel látható, és felismerjük a valóság gazdagságát korlátai ellenére. Az emberhez méltó jövő függ attól, hogy bizakodó lélekkel közeledünk egymáshoz és fordulunk a világhoz, amelyben élünk. Az ingyenesen kapott szeretet gazdagságát kívánom. Én is ezt kívánom nektek. Isten áldjon bennünket.